Úr Jézus Krisztus, olyan nagy kegyelem, hogy összegyűjtesz minket és szólsz hozzánk. Köszönjük, Uram, hogy a Te szavad valóban mindig a Te közösségvállalásod is, és annak kifejezése egyben mi felénk. Köszönjük, Uram, hogy nem mondasz le rólunk, és akármi is van mögöttünk, Te kész vagy, Uram, újra és újra magadhoz fogadni bennünket. Köszönjük, Uram, hogy remény, célt, jövőt adsz nekünk, és köszönjük, Uram, hogy minden összegyülekezésünk azt szolgálhatja, hogy haladjunk előre a megszentelődés útján, hogy tanítványait legyünk, és másokat is tanítványokká tegyünk. Köszönjük, Uram, hogy az az örök élet, hogy megismerjünk Téged, az egyedül igaz Istent, Téged, Jézus Krisztus. Kérünk, valóban hadd legyen ez az alkalom arra lehetőség, hogy még jobban megismerjünk, növekedjünk a kegyelemben is, a Te megismerésedben. Amen.
Amen.
Nem Károly az? Mózes első könyvének 4. részéből készültem a mai nap. Az a kérdésem, mivel mondtam többeknek, hogy hozzatok Bibliát, hogy lenne vállalkozó, aki olvasna. Osztuk fel, vagy valaki egy szuszra be tudja vállalni. Én így is fogok beszélni, úgyhogy jó lenne valaki olvasni. Akkor Ádám, hogy szakadatot olvasok.
Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a földgyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bújdosó és koborló leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és koborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhödnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepetett Nód földjén, Édentől keletre. És Kain a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fia nevéről Énóknak nevezte el. Énóknak született Íráld, Íráld nemzette Mehújáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két feleséget vett magának, Az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált, ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatja. Testvérének Júbál volt a neve. Ő lett minden citerás és fuvolás ősatja. Cillá is szült. Túbálkaint, mindenféle réz és vasszerszám kovács mesterét, továbbá Túbálkain húgát, Naamát. Egyszer ezt mondta Lámek a feleségének. Ádá és Cillá, hallgassatok szómra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ádám újból a feleségével hált, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta, adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fia, akit Énósnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét.
Kicsit vissza szeretnék nyúlni a harmadik részbe egy-két gondolat erejéig. Az lenne a kérdésem, hogy bűnbeesés után vagyunk, egy jókora lázadás, és akkor annak a következményei után következik a negyedik rész, hogy összetudnánk ezt szedni a 3-7 és a 3-18 alapján, hogy mi minden jelent meg az ember lázadásával és engedetlenségével. Mindjárt megnyitom a sort, ugye az első a szégyen volt, amikor meglátták, hogy mezítelenek, és elkezdtek fügefa levelet kötözni magukra. Egy Bibliát tudok adni, hogy valaki így tartja ezt.
Más vádolják például.
Igen, a vád, szégyen. És egy fáradtságos munka.
Az, hogy ez a helyzet, hogy Isten nem portja az áldozatát, tehát szabóval, hogy nem térjünk két szóval.
Most még Ádám Éva és Évára hogy mi jelent meg az engedetlenséggel.
Ez az elmondó háború, hogy nem és mondta, hogy az asszonytól és
igen, az ellenségeskedés. Igen.
De jó, hogy szerintem, hogy ez embert.
Jó, már kettő.
Átkozott,
meg nem tudnátok.
Halál.
És fölség a hátra.
Fájdalom.
Isten szerint való jó isokról van szó, nem véletlenül kéri el ezt Salamon, hanem sokkal inkább arról, hogy ennek a státusz, ennek az eldöntése lett az ödé. Mintha most Isten elhozottam, végül nem akarok ilyet hárítani, de egy kicsit, mint a cinikus megértés lenne, az öntudatos ember. Akkor egy kicsit fölpörgetem az eseményeket. Megjelent a félelem, a hárítás, a hazudozás, ellenségeskedést mondtátok, és még úgymond az elnyomást, az kérdőjellel írtam, mert ugye elhozik egy olyan az asszony kapcsán, hogy a férjed dolgozik rajta, hogy ennek sóvárogni fogsz utána. Hát nem éppen egy felemelő körülményekkel átítatott pillanat után indul meg az ember élete, kiűzve az Édenből. Isten mégis elfedi a szégyenüket, mielőtt kiűzni az Édenből. Én az egész negyedik részt, meg ezt a bűnbeesést is valahogy úgy szeretném most megvilágítani, hogy Isten hatalmas kegyelmével vont ele és gondoskodásával, annak ellenére, hogy nyilván Isten nem a bűnt honorálja ezzel, hanem pont az, hogy egy szükséget látó, elveszett, nyomorult embert vértezi fel szüntelen az ő kegyelmével. Szóval kiűzi Édenből, hogy művelje a földet. Érdekes, hogy ameddig Éden kertjében volt, és nem csak Édenben, mert így olvassuk majd, hogy kiviszte az embert az Éden kertből, utána meg majd Káin Édenből ment keletre. Nem tudom pontosan, hogy ezt hogy fejtegetik ennek a helyrajzát, de annyira nem is szükséges, de hogy ameddig Éden kertjében vannak a bűnbeesés előtt, addig azt mondja neki, hogy művelje és őrizze a földet, vagy a kertet. Most már csak annyi a feladata, hogy művelje a földet. Kiűzte a kertből, és mindazt, amit előtte neki kellett volna ellátni ezt az őrző feladatot, azt most már a kerubok látják el, és az ember is, mint támadó státuszba került, mert azt mondja, hogy ez ember elől zárja el az életpályát. Ennek aztán van még sok más fejtegetés, és szerintem ez egy nagyon jó megvilágítás, hogy azért nem véletlenül zárt el az örök életpályát az embertől, hogy ne kelljen örökre ebben az elszakadt állapotban maradnia. És az örök élethez az embert majd Jézus Krisztuson keresztül kapcsolja vissza az Úr. De most nem erről szeretnék részletesebben beszélni. Szóval nem tudni pontosan, hogy a sátánon kívül kitől kellett őrizni Éden kertjét az embernek, de ellenséges támadásra lehetett számítani. Én sokszor, amikor olvastam ezt a szakaszt, még fiatal hívőként, hogy korábban így hallottam, akkor kicsit olyan igazságtalannak éreztem, kicsit olyan volt, mintha az újszülött gyereket, vagy pár éves gyereket oda tesszük a házhoz, őrizze, aztán nem sikerül neki, mert esetlen és gyenge, és aztán még ki is űzzük őt. És nyilvánvaló, hogy a Biblián keresztül, amit mi Istenről megtudunk, és megismertünk, úgy nyilvánvaló, hogy nem erről van szó. Azt látni kell, hogy olyan formán, ahogy a liberális teológia nem, de mindenképpen nem egy ilyen szó szerinti tudósításról van szó. Én hiszem, hogy a Biblia első betűjétől az utolsó jelentés, vagy így szentírás, azt gondolom, amikor ezt elkezdjük nyesegetni, akkor magunk alul rúgjuk ki a széket, de ezt látni kell, hogy stílusát tekintve ezek az első szakaszok nem feltétlenül szó szerinti tudósítások. Az, hogy nincs arról szó, az azért feltételezhető a körülményekből, meg Isten természetéből és tulajdonságából, hogy itt az ember nagyon is ki lett oktatva, hogy hogyan is kéne ezt a feladatot ellátnia. Úgyhogy semmiképpen nem lehet az ő lázadását mentegetni. Isten mégis valahogy annak ellenére, hogy az ember lázadása miatt kellett elszakadnia Istentől, és kivizetnie az Édenből, mégis valahogy ezzel a nyomorúságos kiinduló ponttal úgy folytatja Isten, hogy Ádám és Éva szaporodhatnak. Annak ellenére, hogy az örök életük megszűnt, a fizikai életük nem szűnt meg, vagyis megvan folyamatosan és újra a lehetőség arra, hogy Istennel újat kezdjen az ember. Valami hatalmas változás állt be a bűnnel, az élet megromlott, és az Istennel való kapcsolatot is megromlott. Mégis valami módon folytatódhatott az Isten és az ember története. Az Úr nem adja fel, nem húzza le a rólót, hanem valami új módon mindig újat kezd az emberrel. A megromlott természetű, az újra és újra bűnbe eső, az újra és újra lázadó emberrel. Az Isten nem mond le az emberről, kitart és mindig újat kezd. Azt gondolom, hogy sokat adna számunkra is ez a szemlélet, hogyha átvinnénk a saját életünkbe és a saját kapcsolatainkba. A fárasztó terhes, a fárasztó embereket, akiket úgy hordozunk, hogy éppen megromlott házasságokban, megromlott kapcsolatokban és barátságokban is egész más minőségű életet garantálna számunkra, hogyha ezt a szemléletet magunkével tudnánk tenni, ahogy az Isten visszanyúl felénk. Az egyháznak és a gyülekezetnek is valahogy így kéne gyűjteni azokat, akik a világ megvetettjei, és mi vagyunk azok, akik befogadhatjuk őket, és Istenhez vezethetjük őket. És mindezt egy életen át, és tartósan úgy, ahogy kitartóan az Isten is újra és újra az ember után. Gondolom valahogy így kéne tisztelni a szüleinket egy életen át, nem csak örülni a függetlenül, de így, hogy végre megszabadultunk tőlük.
Igen. Kérdezik, hogy mondtad, hogy az ember kapcsolatban, és miért nem volt ezt a szemléletet követni, mint ez pontosan, hogy mire gondolsz, hogy jó lenne, ha úgy nézni mi is az embereket, hogy Van esély a
jogásra,
vagy...
Igen, igen. Egyébként itt eszembe jutott, hogy nyilván vannak szélsőséges esetek, hogy a megbocsátásnak abból a szempontból biztos vannak határai, amikor mondjuk egy anya a gyerekét is veszélyezteti, hogyha egy olyan emberrel van, aki akár zaklatja, vagy komoly abuzusoknak van kitéve a gyerek és ütiveli. Nyilván, hogy az anya felelős a gyermekéért, de azért rengeteg olyan élethelyzetünk van, ami nem ilyen szélsőségről tanúskodik, mégis talán könnyebb feladni meg lemondani a másikról, és igen, erre gondolok, hogy újra és újra esélyt kínálni azoknak, akik már a 25-et vagy 42-et játszották el.
Jó, de hát azért megbocsátanak, és meg kell, csak nem biztos, hogy lesz vele dolgod.
Így van. De senki nem mondta, hogy nem kell megbocsátani.
Ja, pont azt mondom, hogy megbocsátani újra.
Ja, a szélsőséges eseteknél is nyilván a megbocsátás nyilvánvaló, csak hogy hát, azokban, a azokban a helyzetekben én azt gondolom azért az életmentés is fontos.
És fontos, csak szerintem a kettő közt nincs.
Így van.
Csak nem biztos, hogy dolgom.
Köszönöm, mondtad. Igen, ez nyilvánvaló, hogy ezekben a szélsőséges esetekben is a megbocsátás az elengedhetetlen. Azt gondolom, hogy a gonosz szolga példázata is valahogy is ezt mutatta, hogy Isten kicsit a lábat, tegyük oda. Ez, hogy valahogy Isten várja is ezt tőlünk, hogy nem tudom, emlékeztek erre az adó szolga példázatra, amikor 10 000 talentummal tartozott, és akkor valami, nem tudom, 10 dénárral tartozott neki, mert pedig a fele barátja, amit nem engedett el. Persze, igen, erről beszéltünk a szélsőséges esetekről, de nekem még ráadásul az jutott eszembe, hogy még az a nagy áldása ezeknek a megbékéléseknek és megbocsátásoknak, amit egyszer Pálhegyi Feri bácsi mondott a szokásos házasság építő kurzusain, hogy hát megbocsátani azért is jó, meg megbékélni, mert az ember végén mindig puszit kap. Úgyhogy ilyen bónusz is jár ezekkel.
Kérdő van, mikor nem.
Igen.
Szerintem egyszerűen azért kell megbocsátani,
mert... Mert Isten mondja.
Hát, meg nekünk is jobb. Nem megengedett a végén? Nem, egyszerűen magunk miatt. Én úgy látom, hogy Isten sokszor minket óv a megbocsátással, mert ha nem tudunk megbocsátani, magunkat öröljük fel. Szóval...
Hogy magunkat öröljük fel?
Hogy szerintem Istennek nem véletlen parancsa ez, mert ezzel minket is óv. Minket is véd, mert ha nem tudunk megbocsátani, akkor az előbb-utóbb tönkre tesz. Vagy pedig mi tesszük tönkre a másikat, aztán úgy megyünk tönkre. Szóval tök mindegy, lényeg az a megbocsátás. Elsődlegesen azt gondolom, a mi védelmünket szolgálja. És másodlagosan a másikért van.
Én azt gondolom, hogy az elsődleges motiváció mégis az, hogy az Isten megbocsátott, és mivel ő mondja.
Nem úgy értem, én most nem az, hogy ki, hogy mi, hanem a mi védelmünket szolgálja ez a parancsa Istennek.
Igen.
Na, jó.
Aztán folytatódik a történet azzal, hogy valóban tényleg újat kezdtetett az első emberpár, meg is születnek a fiaik. Megszületik Káin és Ábel. Érdekes, hogy Káin azt a hivatást műveli, amit előtte is kijelölt az Édenbe az Úr, hogy végezze a földművelést, művelje. Ráadásul ő volt az első szülött is, és így az emberi szempontból, ahogy általában a nemzetségekben és a héber kultúrában néztek, már még héber kultúrában nem nagyon beszélhetünk, de mégis ahogy a Biblia szemléletében az első szülött az mindig egy kivételes volt, és mondom, ráadásul ő végezte azt a szolgálatot, azt a hivatást, amit már az Édenben és az Édenből való kiüzetés után is végzett az ember. Ábel ellenben nem csak hogy második, hanem még állattenyésztő is. Nem tudom, hogy itt is megvolt már-e az a nézet, vagy az a szemlélet, hogy az állattenyésztéssel foglalkozó tisztátalannak számít, de mindenképpen azt gondolom, hogy pont Ábel az, aki megvetett, és ő volt a testvérével szemben inkább a hátrányos helyzetű. Mégis előbb jön újra és újra ez a kérdés, hogy lehet az, hogy az egyik áldozatát elfogadta Isten, a másikét nem. Káin áldozatát nem fogadta el, Ábel áldozatát ellenben igen. Én olvastam egy kis szakirodalmat ehhez, és hát rengeteg helytelen értelmezéssel találkoztam, legalábbis én annak tartom őket. Az egyik ilyen, hogy Káin a föld rabszolgája volt. Ezzel sűrűn találkoztatok, azért emelem ki, újra és újra azt mondják, hogy ott van egy ilyen kifejezés, hogy Óbéd Ádámá, ez azt jelenti, hogy a szolgálja a termőföldnek, De ebben az a nagy csúsztatás, hogyha megnézzük még a 2.15-öt, meg utána kiüzetés után ugyanezt a szó összetételt használja. Egyszerűen, hogyha a kereszthivatkozásokat nézzük, és nem is nagyon okoskodunk itt a héber nyelvvel, hanem pusztán a magyar Bibliánkhoz fordulunk, akkor nagy segítséget jelent, amit a 3.23, mondom mindjárt a Zsidók 11.4-re hivatkozik, másrészt pedig, mindjárt mondom, jobb, ha megnézem, és ide visszatekerek. Igen, a 2 Mózes 34, 19 és 26. Mózesi ige szakaszok arra utalnak, hogy az áldozat során az ember mindig az első zsengét vigye. És ez az, ami kiemelkedik a szövegből, hogy egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból és kövérikből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára. De Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Itt még nem nagyon van jelen ez a véres áldozat kérdés, mert még ezt szokták itt feszegetni, hogy hát igen, az állat áldozattal ott volt a vér is. De alapvetően, hogyha megnézzük ezt a két kereszthivatkozást, mind a Zsidók 11.4-et és mind ezeket az első zsengéről vonatkozó törvényeket, én azt gondolom, egy dologba lehetünk inkább biztosak, hogy itt a lelkületről volt szó. Ábel rögtön az első zsengéből vitt, és Káin is vitt egy idő múlva valamit. Azt is szokták mondani, hogy úgymond az ocsút, a maradékot vitte Istennek, nem az elsőt. És azt gondolom, hogy ez lehet...
Nem teljesen értelem, mert itt az ige azt mondja, hogy ön pedig idő múltával a Káin ajándékot vivat az Úrnak földgyümölcséből. És Ábel, és vivat az Úr, vivat a gyümölcsének első fajzásának. Káin vitt áldozatot az Úrnak. Nem mondott, hogy Ábel vitt, hanem Káin is vitt valamit.
Igen, itt nem a kronológia, hogy melyik kezdte. Arról van szó, hogy ez egyik az én azt mondtam, hogy nem egymáshoz viszonyítva, hanem a terméshez viszonyítva. Ábel az első zsengéből vitt. Káin meg az van meghatározva, hogy egy idő múltával.
De az idő múlva ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen megtörténik ez a dolog, hogy szüle megszületek, stb. És nem fordulik a történet egy idő múlva. Nekem mit ezt jelenti, hogy ez egy idő múlva?
Jelentek, és itt a Zsidók 14-nél mindig azt mondja, hogy itt lehetőségbeli különbség volt, azt mondja, hogy kit által vitt becsesebb áldozatot.
Ez a
lelkület megnyilatkozott az időben, vagy nem, én bátig ragaszkodom hozzá, de ez nem módosít igazából az áldozat elfogadásának lényegéről, mert mindenképpen a lelkülettel volt itt a gond.
Édes, azt hiszem, ebben nem derült.
És a lelkület abból is kiderült, hogy hogyan reagált Káin erre az elfogadásra és elutasításra.
De fogadom a kronológiát.
Tessék, a kronológiát nem úgy vittem be, hogy egymás után, hanem hogy a terméshez képes.
Hogy az egyik az mind az első
szülöttet.
A másik, ami éppen eszébe jutott.
A termésből már vitt valamikor.
Tehát ilyen kicsit ez a malakieség, ez a félszemű, féllábú, csak itt ilyen
és kis... És nem is az időn múltán nézzük, az mindenképpen beszédes, hogy Ábelnél ki van emelve, Káinnál nincs emelve ez, hogy az első zsengéből vitt. Ha pedig megnézed a 2 Mózes 34.26-ot. Földed első terméséjének javát vidd el Istenednek az úrházába. 2 Mózes 34.26. Én ezért keverem bele a kronológiát, és ebben a formában nem az egymáshoz viszonyítva, hanem hogy a termésének az első zsengéből vitte, vagy nem. Az mindegy, hogy egymáshoz viszonyítva, amikor történt. Kezdte. Nem ez volt a lényeg, nem ilyen formán. Én azt gondolom, hogy ezen túllépünk, hogy első zsenge vagy nem, mindenképpen az a lényeg ebben az egészben, hogy ez egy hitáltal vitt becsesebbet a másikhoz képest. Ezért lett az egyik elfogadva, és a másik nem. Szóval szó sincs se a zsidókhoz ért levélbe, se az 1 Mózes 4-be véres áldozatnak a prioritásáról. Nem lehet igazolni, azt lehet igazolni azt, hogy hit által volt becsesebb, és nyilván, hogy ez csak itt a lelkületről beszélhetünk, semmi többről.
Igen, meg
Amikor jelentkezett, bocsánat.
Szeretem azt mondani.
Tehát úgy gondolok, hogy úgy nézett ki, hogy mondjuk, nem tudom, elképzelni, hogy egy fát nem állítok, és teremet, mint a gyümölcsötársére. És hogy egy kicsit
be
sajátom, és hogy nem azt hiszem el, hanem már érezem bőven a termést, amikor azt mondjuk, hogy hát Istennek is adni kéne, és akkor hát még maradt három a tegnapi vacsorával, akkor azt tudod.
Nem, az első zseng azt jelentette a földművelésben, hogy amint megvan a termés, az első betakarítás, akkor rögtön választjuk a legnemesebbet, és azt vigyük áldozatul. Ne azt, hogy megméregetem, hogy sikerült az idei termés, hogyha a tavalyihoz képest rosszabbul, akkor nyírunk egy kicsit az áldozaton. És én azt gondolom, hogy nem kell nagyon fantáziálni ezzel kapcsolatban, mert valahogy, nem tudom, nekem is előfordult már az ilyen a pénzügyeimben. Hogy nem az volt, hogy rögtön az elején az adományomat félretettem, hogy hát azért nézzük meg, hogy mennyi lesz ez a telefonszámla, és akkor már agyaltam, hogy mi az, amit még elszámolhatnék fizetnek végül is, amikor valakit meghívtam fagyira, akkor ezt mindjárt vonjunk le abból a x-ezerből még aztán 425 forintot, és számolgat így az emberileg. Lehet, hogy egyedül vagyok ezzel a tulajdonsággal, és ki soha nem találkoztatok vele, de azért van egy kis ismerősöm, aki még hasonlóan rajta kapja magát ugyanezen a lelkületen. Alapvetően az első zsengihez való negatív hozzáállás ezt jelenti. Nem az, hogy most az első kis bogyót...
Nem, én is arra akartam kiegyezni, hanem azt, hogy nem tudom, tehát amikor én neveltem tenni paradicsomot, és egy paradicsomon termett, és nekem az nagyon értékes volt, ugye mondtad, hogy pici volt, és még gyakorlatilag lehetetlen, de hogy Én kezdem, hogy kell segítek hozzá, hogy teremtessem. És akkor én úgy képzelem, hogy igazából az, ami hogy ezt várja Istennel, hogyha én tényleg Istentől, hogy Isten adtam meg, hogy ne neked tessen meg a paradicsom, akkor neki legyen azt a legtérdekedőt. És úgy így volt szerintem, hogy az ő jóhanynak első paradicsából volt, igen, hogy jól tartok őket, stb. És akkor szatogottak, és akkor mondom, az volt neked a kérdésed, hogy a cílom, mihez úgy átosztatni.
Igen, de itt mindenképpen meghatározó, én azt gondolom, hogy az esetben a hálás szív, és ez az, amit a hit által hangsúlyoz, mert lehet egyébként...
Ha tudja, hogy
igen, de lehet egyébként ezt úgy is csinálni, ugye oda viszem az első zsengét, de milyen lelkülettel csinálhatom, úgy, mint a blokkoró órával a gyárban, hogy mindjárt ott kezdek, de ez egy kényszeresen, vagy lehet tényleg szeretettel, úgymond az úr iránti szerelemmel, mert ő az első, megyek az ilyen uramhoz, hálát adok, mert már sokadik esélyt adja nekem, hálát adok mindazért, amivel megállt. Nyilván ezeket csak akkor veszem észre, hogyha vele vagyok. És a hit által ezt is jelenti, azt gondolom, hogy a vele való közösségben tudom ezt a hálát igazából tisztán megélni. És hogyha közösségben vagyok vele, akkor az ő igéje által tényleg átformálódom. És azt gondolom, hogy mi ebből az egészből, amit megérthetünk valamit, azt, akár a Szentírásból, a vele való közösségből, azt mind az ő szent lelkének köszönhetjük. És a hit által való közösségben lehet azt gondolom, a helyes a mi áldozatunk is. Figyel! De tényleg mondd el nyugodtan, ha van még valami belül maradt.
Nem, csak van. Tehát én azt próbáltam kiterjedni, hogy én hogy értettem meg az agykendőt elmondta, és arra láttam visszaigazolást, és megvolt.
Visszaigazolom, Miki. Egy volt. De akármennyire is beszélünk áldozatra, én azt gondolom, hogy már maga az áldozat vagy gondolata az nem az első lépés. Az első lépés mindig az óvakodás. Ezek az áldozatok általában nem csak hála áldozatok voltak Izrael népének életében, és azt gondolom itt az első áldozatok már sem, hanem mindig jóvátételi áldozatok voltak, hogy az ember megértette, hogy ő el van szakadva az Istentől, és a bűnéért való jóvátételi áldozat volt. Valahogy az Istennel való közösségünkben mégse ez az első lépés. Azt gondolom az első lépés az Isten eredeti terve az, hogy bele való közösségben és tisztaságban éljünk, szentségben való megmaradás. És mégis nagy kegyelem, hogyha ez nem sikerül, akkor úgymond Isten elfogadja az áldozatát a bűnbánó embernek. valószínű, hogy ez a bűnbánat abszolút, meg ez az Istenhez való tartozás tudat hiányzott Káinból. Mit vihetünk ebből haza, hogy mi lehet az áldozatunk, hogy milyen lelkülettel végezzük, mennyire elkülönítette számunkra, erről akár beszélhetünk is így az ifi során, hogy mit jelent számunkra az Istennel való közösség, és mi az, amit mi áldozatnak élünk meg. Most az áldozatot nem úgy, hogy teres, fáradtságos dolognak. Aztán kiderül az is ebből az egész áldozat elfogadásból, hogy nem imádhatjuk akár, hogy az Istent. Nem úgy van, hogy neki bármi megfelel. Lényeg, hogy valamibe higgyünk, lényeg, hogy valami módon áldozzunk. Anélkül, hogy bármi ökumeni ellenes kampányba kezdenék, csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy tényleg azt hiszük, hogy bármiféle tanítást büntetlenül beengedhetünk az életünkbe. Istennek úgy is jó, lényeg, hogy valami lelkiség legyen. Olyan sokszor hallom tényleg, itt ha annyira nem is egy gyülekezetbe, de nagyon sok vegyes keresztény közösségbe, házi csoportba találkozok, olyan extravagáns elképzelésekkel, hittel, mindenféle közösségvállalással, és nyilván nekünk nem kell megvetnünk semmit. És Jézus is azt mondja, hogy számunkra legyen mindenki evangelizálásra szoruló személy, aki tőle távol van. De azért az mégsem jelenti azt, hogy mindenféle lelki közösséget vállalhatok, mindenféle újabb és újabb extravagáns keresztény nézetekkel. Hát nekem nagyon fura most például nagy párkapcsolati tanácsadóként kikiáltva egy tanító. Nem akarok személyeskedni, ezért nem is fogom említeni a nevét. A neme férfi, azt említem, de van mindenféle kötődés a buddhizmushoz, igazából nem is lelkész, meg el se végezte a saját felekezetének a teológiáját. Nyilván, hogy nem egy teológia tesz valakit, vagy minősít valakit, hogy keresztényeknek párkapcsolati támogatást adjon, de nem egyszer a könnyelmi szabadosság a jelen való az ő tanításaiba. És ez megint nem azt jelenti, hogy nekünk irtóznunk kell bárki, vagy bármiféléktől, aki másként gondolkodik, vagy esetleg egy olyan extravagáns keresztény szemléletet követ, ami nem felel meg a Biblia talaján. De valahogy mégiscsak a lelki közösséget úgy kéne elképzelnünk, mint ahogy Filep és az etióp között volt. Hogy Filep nyilvánvaló lelki közösséget vállalt az etióp kincstárnokkal, pont azért, mert ő már Jézus Krisztushoz akart menni. Lehet, hogy minket annyira nem érint például egy Krisnással közösséget vállaljunk, de épp azt gondolom, hogy ezek az újabb és újabb szabados keresztény irányzatok, mindenki döntse el a saját életében, hogy van-e ilyen, ami neccesen tehető a Biblia mérlegére. Azt gondolom, hogy kifejezetten távoznunk kell és irtóznunk az ilyentől. Aztán a következő momentum ebben a történetben, hogy Káin áldozatára ugye nem tekint az Úr, és Káin haragra gerjed. És figyeljük meg, hogy Isten hogy viszonyul egy ilyen haragra gerjedővel és tévejgővel. Nem leszítja, hanem utána megy. Azt gondolom, annyi evangélium van ebben a történetben is. A bűn és a tragédia mellett fölcsendül rögtön az Isten kegyelme. Nem azt mondja, hogy hát ez... ennek már szülei is elrontották, ez ugyanazt csinálja, és akkor végzek vele, hanem tényleg igaz az, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárad a kegyelem. Isten Káinhoz fut oda, mert látja, hogy ő a gyengébb fél. Van Füle Lajosnak egy vers részlet, amit föl szeretnék olvasni. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon. Guruló szívét, csak hogy elérje, hogy fut utána, hull bele a vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével, fut az Isten az ember után. Ismét az újrakezdés gondolata, hogy Ádámmal és Évával. Nem azt nézi, hogy ez itt rosszul áldozik, és semmiből sem tanulnak ezek az emberek, és elvetem. Nem mond ilyet az Isten. Neki egyaránt kedves mind a két fiú. Nincs elsőszülöttségi viszonyból való kivételezés, vagy nincs abból való kivételezés, hogy Ábel helyesen áldozott. Káin helytelen áldozata nem választja el abban a formában Istentől, hogy Isten nem utálja meg, és nem gyűlöli meg Káint. Utána megy, sőt, útmutatást ad neki, harcolhat a bűnnel szemben.
Tehát, hogy ebbe az a különösen kedves talán még, hogy leolgasztja a fejét, hogy Isten nem tekintett rá, és erre utána megy. Tehát pont, ami miatt elszomorodott, hogy minket is nem foglalkozom vele, vagy nem tekintene rá. Nem tudom, hogy ez a motiváció volt benne, hogy elszomorodott, de ez egy ilyen különösen kedvesi történet volt.
Nem, örülök, hogy közben láttok, mert nagyon könnyen belelendülök, és magamnak beszélek egy idő után már. És igen, nem csak az történik, hogy utána megy, hanem azt gondolom, nagyon nagy kegyelem az is, hogy még tanácsot is ad neki. Azt mondja, hogy miért gerjedtél a haragra, hiszen ha jól cselekszel, emelkővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Érdekes, ahogy a bűnről beszél. Egyrészt azt mondja, hogy leselkedik rá, tényleg, mint valami támadó. De azt is mondja, hogy uralkodhat rajta. De az is nyilvánvaló, hogyha az ember nem uralkodik a bűnön, akkor azt fog előbb-utóbb uralkodni rajta. Nincs más lehetőség, ez a két alternatíva van. És nem folyamatosan az ő közösségében felkínálhatja azt, hogy győzedelmeskedhetünk a bűn fölött. Nem véletlenül megy Isten közel Káinhoz. Vele közösségben lehet egyedül ezt a bűnnel szembeni harcot megharcolni. Káin rosszul áldozik az Úrnak, nem eltaszítást kap, hanem közel megy az Isten, hogy megmaradhasson, hogy helyesen tudja tisztelni az Urat, hogy megmeneküljön és éljen. Habár haragszik a bűn miatt, Isten mégis kegyelmesen odafordul a bűnöshöz. És Káinnak van lehetősége, hogy habár ő meg haragszik az elvettetés miatt, de mégse vétkezzen. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben több ige is van. Az egyik a Zsoltárok 4-5, a másik pedig az Efézus 4-26, ahol Isten arra bátorítja az övéit, hogy habár haragosztok is, de ne vétkezzetek. Vagyis mindig van lehetősége az embernek a haragban szemben, a haragban való megkeseredés és megkeményedéssel szemben győzedelmeskedni a bűn fölött. Érdemes végig gondolni, hogy mi hogy szoktunk reagálni, hogyha valamit úgymond nem fogad el tőlünk imával az Isten, úgymond nem hallgat meg egy-egy imádságot. Milyen indulatok szoktak bennünk keletkezni, másoknak már megvan a család, a társ, az egzisztencia, a biztonságot nyújtó állás, az otthon. Egy hasonló helyzetben mondta nekem valaki, amikor én egy ilyen miatt szomorkodtam, és a harag csak növekedett bennem. Ati, nincs a helyén, ahogy gondolkodsz. Te jobban tudod, mi kéne neked. Szerinted az Isten is elszúrta, és még neki kéne bocsánatot kérni tőled is, hogy nem úgy alakult, ahogy te vártad. Mert szerinted ez a helyzet is csodálatos lenne, és így kéne lennie, és te tudod. Ő meg vegye tudomásul, hogy még ő is hibázott. Ki szoktatok így lenni, hogy ilyen állapotba kerültek? Valami hasonló gondolkodás megy végbe rajtunk is, mint Káinon. Ilyenkor igenis felelősek vagyunk, hogy minek adunk helyet. A haragnak, vagy pedig Isten hívó és intő szavának. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és áldozata nem volt meg, nem véletlen, hogy Isten így fordult az övéi után. Az Ószövetségben is igenis lehetett Istennel úgy megélni a közösséget, hogy diadalmaskodjon valaki a bűnnel szemben. A haraggal szemben egyedül Isten jelenlétében lehet megállni, szavának engedni, általa jót cselekedni azzal is, akivel haragszom. Egyébként ez egyik legérdekesebb momentum, hogy sokszor Isten lelke arra vezérel, amikor haragszom, hogy nem csak úgy pusztán cselekedjek jót, hanem azzal cselekedjek jót, akivel épp haragszom. Azt mondja a Róma 12-ben az írás, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Nem tudom, hogy álljunk meg, akár ez a szakasz érdekes lehet, hogy ti hogyan éditek meg ezeket a haragos pillanatokat, akár Istennel szemben, amikor nem hallgat meg valamit, vagy amikor éppen akadályá válik a testvér, az övébe ezzel elfogadta. Vagy őt magát elfogadta, hát, hogy virágzik az életeinek, kit rohadott meg az Úrral közösségbe. De bennetek biztos nem szokott ilyen indulat lenni, mert mindenki jön az életes részem. Provokáljuk meg egy kicsit.
Hála Istennek, szentek vagyunk.
Ez mindenképpen igaz. Haladok tovább a történetet, amit mondani magatok. Hát, hogy szokott-e velünk ilyen lenni, hogy haragszunk azért, mert az Isten nem adott meg valamit, és mindjárt meg is találjuk azt, akinek megadta, amit nekem, és mindjárt ellenségé válni. De hát lehet, hogy ez több
balánskedik. Az ember nem tud tisztán látni szerintem, hogy nem tud józan olvasni, hanem csak azt látja, hogy mi az, amit belül hiány szenvedett. És nehéz tudom túlépni, vagy én nem tudom, hogy erre milyen jó megoldások vannak azon, hogy az ember meghozik, hogy meglássa azt, hogy itt mi is történt valóban.
Inkább az, hogy arra nem... Jó, van magyarázat, de tényleg az, hogy két hívő ember egymás mellett, az egyik virágzik, a másik megpusztul. És nincs erre magyarázat, szerintem a szó racionális értelmében, vagy elfogadom, hogy a javamat szolgálja minden, még az is, hogy az egyik virum mellett, ami meg pusztulok el. Vagy pedig nem fogadom el, és egy életanát lázadok, és haragszok az Istenre. Hogy nekem ilyen sorsot szánt. De más magyarázat szerintem nem nagyon van erre. Például belemehetünk abba, biztos nekem rosszabb a természetem, nekem jobb a természet. Csak ezek mind ilyen vakvágányok, mert lehet, hogy a másik rosszabb természet mégis jobban megy. Szóval tényleg egyszerűen vagy elfogadom az ige igazságát, vagy pedig... Hát nem tudom, nem lesz egy jó keresztény életem, azt tudok.
Nekem még azt jut eszembe, hogy ami még nincs meg, azt meg kell tanulnom Istentől elfogadni. Tehát, hogy lehet, hogy ennek az a miértje, hogy megtanuljuk Istentől elfogadni, és kivenni, ami Isten megadja. És így nagyobb lesz az értéke.
És mi maga nem adja meg?
Hát de akkor nem akartam megadni. Lehet, hogy rosszul gondoltuk, hogy mire van szükségünk.
Igen, de abban azért fontos lehet, hogy mégsem konkrét dolgokra várjak, mert lehet, hogy tényleg soha nem fogom megkapni. Szóval hanem valahogy inkább arra várjak, hogy az Istennel való közösségemben boldog tudok lenni.
Ennélkül is.
Ennélkül is, ezzel is, meg cifraruhába, cifraruha nélkül, fejen állva, féli fölbeásva.
Én csak annyit akarok. Hogy szerintem, hogy én azt mondom, hogy azért az a jó, hogyha ha általában Istennel való kapcsolatunkat egy olyan imádság, tehát a mi atyánkat nem vett adta Isten nekünk, tehát hogy azért az egy etalon, hogy azért itt elsősorban ez egy viszonyulás, egy hozzáállás Isten felé, és hogyha ezt határozza meg az életünket, akkor tök jó, hogyha próbáljuk vele üzletelni, haragudni, húzavonni, vonásokat csinálni, akkor meg hát nehéz, hogy békesebb
az élet. Igen, de azt szerintem nagyon fontos, amit itt Tati mondott, hogy én az ajándékét várom, akkor abban előbb-utóbb megrecsenek ugyanúgy. Vagy tényleg egyszerűen arra törekszem, hogy az Istennel való közösségem fejlődjön, erősödjön, mélyüljön, akkor is, ha kapok, ha nem kapok, vagy ideig, óráig tart a nagy hálaadás, meg nagy várakozás, aztán utána ugyanott tartok, ahol tartottam mondjuk x évvel ezelőtt.
Azt hiszem, József élete ezt nagyon jól szemlélteti, hogy neki hatalmas ígéretei voltak, és sem attól állt helyre az ő hitbeli kapcsolata, meg a lelki állapota, hogy megkapta azokat előtt helyre, hát a lelki állapota, és utána kapta meg, és nyilvánvaló, hogyha nem kapja meg soha ezeket az ígéreteket, akkor is megmarad abban a jó lelki állapotban, ezért nem mindegy, hogy igazából mire várunk, és mitől állunk helyre. Mert egyébként nagyon föl lehet vidulni, amikor épp az ember megkap valamit, szerintem olyankor nem nehéz hálásnak lenni, vagy örülni. Bár biztos valakit a nagy ajándékok is el tudnak vinni, de szintén saját szívbeli tapasztalat, hogy amikor kicsit úgy jobban alakultak a dolgok, tipikus ilyen szanginikus alkat vagyok, mindjárt impulzus fönn volt, ki is csapta a plafont, aztán utána meg a következő pillanatban ugyanazzal vertem ki a pince alját, ugyanazzal a lendülettel, amikor nem valószínű, hogy jó, sőt biztos, hogy benne nem jó, hogyha az Isten ajándékaitól tesszük függővé a megelégedésünket, vagy a bizalmunkat és a hitünket, mert nyilván, hogy ezek a tapasztalatok erősítik azért a hitünket, hogy Isten megadja azt, amit ígér, meg most nem is azt akarom mondani, hogy ne várjunk Isten ajándékaira, ha ő valami bizonnyal megígért, mert ez is azt gondolom hitkérdés, és erősíti a hitünket. Ezért elsősorban, ugye klasszikusan szerintem Kriszta már 220-szor idézte, de hallgattuk a mi Istenünk evangelizációnk Kálmán bácsitól, hogy Isten önmagában több, mint ajándékainak összessége. Valahogy ez sokat lendíthet, azt gondolom, a lelki állapotunkon, a hitünkön, az Istennel való közösségünkön, hogyha ezt vesztük elsősorban komolyan.
Nem tudom, lehet, hogy a mérnök gondolkozás kicsit kibállat rajtam, de van két ige, hogy az egyik az, hogy az Isten gondolatai azok nem a mi gondolatai, tehát a mi motivációink azok nem feltétlenül ugyanazok, mint Istennek a motivációja, a másik pedig az, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden jogukra van. Nem is, hogyha ezt a két igét igaznak tartjuk, akkor...
Akkor ettől meg kéne elégednünk.
Igen.
Egyébként tegyem.
Jó, hogy van itt igen.
A Pallal a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy felvetettél. Nem, a te kérdésre a te felvetésre mondod, hogy itt most mindenkinek olyan szuper az életet.
Igen.
Hát én például nem lenne mondani, hogy én például mondtál te is, hogy én szoktam haragudni Isten, és hogy gyakrabban szoktam elharagudni, mint mondjuk egy másik ember, akinek otthon megyünk nekem. És én nekem mindig ott van a bajom, hogy most tök, hogy elmélyben én is tudom, hogy mit tudom, hogy megvannak ezek az elméleti szabályok, hogy hogyan kell, hogy nem kell, hogy az ember a saját értelmét nem tudja kikapcsolni, és akkor nekem mindig kérdés, hogy mit tudom, például van ez a társ kérdés, ami nekem egy nagyon nagy probléma, hogy nincs társam, és akkor én is szoktam az imádkozni, hogy legyen majd, és én reménykedek benne továbbra is, hogy lehet, de nincs meg, és úgy, hát nem azt mondom, hogy most így állandó vízió, hogy mindig itt csak szapulom Isten, de hogy bennem van ez a dolog, hogy ez nem
vagyok elég. Kiborulni.
Nem szoktam kiborulni, csak hogy elélem az életemet, és van benne egy csomó jó momentum, csak hogy úgy érzem, hogy ez még egy hiányosság benne. És igazából itt az a kérdésem, hogy én most elkezdenék azért imádkozni, hogy Istenem, akkor nem is a társai kezdenék imádkozni, azért elkezdenék imádkozni, hogy Istenem, hadd legyek elégedett, csak úgy általában, azért, mert veled közösségem van, csak hogy nekem mindig az elején nehéz, hogy akkor most az elején ez az íme nem lesz őszinte, mert én akkor is még a társra várjuk. Vagy akkor kezdjünk őszintétlen imákkal, és akkor abból lesz majd az őszinte ima. Tehát, hogy ez hogy működik? Vagy nálatok ez hogy működik?
Ez az, amit a Krista mondott végül is. Tehát, hogy ő... Mondd el,
nem tudom, hogy ez így. Nem tudom, melyik megmondod, de...
Hát a legelején.
Hányi minden mondod?
Hogy nem Isten ajándékait kérjük, meg várjuk, hanem azt, hogy
de érted, de...
Én értem.
Jó, csak az miért...
Ha hiába akarom magam becsapni, de azt várom. Tehát, hogy mert ember vagyok, és...
Jó, de hát ha azt kéred, hogy megelégedett legyél, hát akkor azzal nem... Ja, nem akarsz megelégedett lenni? Igen, akkor mondd el ezt neki.
Nem azt
mondom. Még az endéből én most hazudni fogom.
Bocsánat, az elején ez nem lesz őszinte. Tehát hiába mondom azt, hogy Istenem, ha elégedjek meg veled, az bennem még a lelkem még mindig az lesz, hogy Istenem, én egy társat akarok. Tehát, hogy ez most akkor hogy működik a felszín? Ez olyan, mint egy ilyen, nem tudom, összegeszi, hogy akkor kérdezzék el az imádkozni, hogy értem, nem tudom, értitek el a kérdést, hogy
jövő. Én értem,
ez
csak...
Ez nálam, hogy működik, mert biztos, hogy mások is van ez a
problémát. Szerintem egyedülálló problémával
küzd. Nyilván.
Én úgy érzem.
Ha valaki maradjon itt.
Ezért imádkozom, hogy uram, vagy nekem legalábbis a szokott segíteni, hogy uram, én most én vágyom valamire, ne haragudj rám, hogy erre vágyom, de most én így ezt így elérkezem. De hogy azt tudom, hogy igazából azt kéne kérnem, hogy elégedett legyek, de hogy én ezzel most nem tudok mit kezdeni. Tehát szerintem ezt egy komplet csomagot így elé lehet írni, hogy te most adjon neked olyan lelkülethez, hogy amivel tehát, hogy megelégedett legyél. És igaz, hogy te most már a gyerekében, hogy formáljon téged erre egyre jobban, és hogy a sorrendet ő rendezze el, mert lehet, hogy te magadtól nem tudjuk, nyilván nem tudjuk így átkapcsolni, hogy most jó, akkor most nem akarok kérdezni, nem akarok felséged, hanem én tökéletesen elégedett leszek holnaptól, mindennel, hanem hogy akkor azt kérni tőle, hogy tényleg ő rendezze át ezt a fejlődővel. Tudod, hogy ez lenne a jó, akkor segítsen ebben, szerintem. De ez egy valamit ilyen gyakorlott kérő.
Ja, értem. Valam hasonlót mondtam, amit én is mondtam, hogy először, hogyha még elégedetlen is vagyok, meg látodatok, meg minden. Akkor is azt kell kérnem, hogy az eszemben tudok, hogy kérnem kéne, vagy nem is tudom. Tehát, hogy hiába van a legjobb más.
Szerintem a legjobb az tényleg az Istennel való kapcsolat, hogy minden hülyeségünket elégedjük, minden nyomorunkat, hogy ő nem tudjuk tényleg ezt így elég viszem, és felkészítem.
Igen, Miki.
Nem tudom,
hát örül vagyok, hogy nekem is vannak áldozatok, és azt hiszem kérni, hogy ha nem tőlem, nem tőled valók ezek, és neked nem kedvesek, akkor akkor békességem van ezek nélkül is. És egy ideig gyűjteni szokott, hogy nekem is kérdezett az áldozatok, a másik mond az, hogy szeretném tudni, hogy akkor most meg lesz, mert tudni, hogy nem megyünk tovább, mert már a cégben nem csak ennyi itt, hanem a céget is, mert nem megyünk tovább, nem is tudok. Tehát, hogy ezekben nekem sincs békességem, és néha nagyon nehéz, és néha, amikor semmi nem lesz a túlán, két héten keresztül, és fáradt vagyok, akkor akkor azt szoktam mondani, hogy most akkor itt az, amit mondtam nekem, mert most sok, és most valaki valamit érzel állandó, és én akkor szoktam imádkozni, és meg szoktam mondani, és igazából eszembe jutott csomó minden más, amit meg kell csinálnom, vagy ilyetem sokatni, és meg egy csomó ígéretem, amit előszolgálok sokatni. És igazán barát, hogy Istenet szokta helyezni a hangsúlyt, mások szerint a fontosabb dolgokkal, amit én is vagyok fontosabb, hogy csak ebből az én kicsinyes fájdalmányom mondták.
Szerintem az nem igaz, hogy ez egy hiány cikk az életében az embernek, már nem lenne, akkor az azt jelenti, hogy olyan lenni, mint Pál apostol, hogy elvette Isten tőle. Ez nagyon jó lenne, akkor legalább ezzel nem kéne küzdeni. Szerintem itt inkább a kérdés az az, hogy hol áll az Istennel való kapcsolatom, mert minél mélyebb a kapcsolatom, annál inkább tudom elfogadni azt, amit nem ad meg. És ez nem jelenti azt, hogy nem fog hiányozni. Hiányozni fog, mert hát hiányzik a felem, hát ez egy tény. Csak kevésbé fontos ez a dolog, vagy szerintem ez ugyanolyan, mint mondjuk van egy félkezű ember, ez egy illetanár, félkezű lesz, de mégis tud vele együtt élni. Hiányzik az a kéz, mert ha kettő lenne, jobb lenne a dolog, érted? De mégis megtanul vele együtt élni, és tud teljes életet élni. Szerintem ugyanez akár a társkérdés, de szerintem sok más egyéb is. Ami egyszerűen egy olyan hiány az életünkben, ami valahol Istenhez kényszerít. De az nem biztos, hogy baj, hogy Istenhez kényszerít. Sőt, tovább megyek, megtént arra, hogy egyre inkább rábízzam magamat Istenre, egyre inkább megismerjem, egyre jobban elmélyüljön a vele való kapcsolatom. És ha netán kipótolja, az nagy ajándék lesz, de ha nem, sem recsem bele a hitem. Szóval szerintem még mindig az a kérdés, hogy ki nekem az Isten? Kicsoda nekem, mert ha tényleg egy ilyen szeretett kapcsolat van kettőnk közt, akkor teljesen más alapon nyugszanak ezek a fájdalmak, ezek a hiányok, ezek a dolgok. És persze időnként az ember föltesz kérdéseket, de mégis valahogy más az egész. Más a lelkülete, más a hangvétele az egésznek egy imádság keretén belül is.
Még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy saját magam tapasztalom azt, hogy ha van egy vágyom, akkor az tehát magában az nem volt igazából. Tehát az tök természetes, ez van belé kódolva, hogy tetszik. És valahol ott kezdődik el nálam a lejtmenet, amikor egy konkrét elvárás van viszont Istenbe szemben. Tehát, hogyha én elvárom Istentől azt, hogy nekem ezt a vágyat így és így, ekkor és ekkor teljesítsen, na akkor ekkor kezdődik el gyakorlatilag a problémát, saját magam ezt tapasztalom. Tehát konkrét például, hogy például nekem most például egy vágyom az, hogy előbb-utóbb azért egy nagyobb lakásba mehessünk, mert jól nem vagyunk, ott vagyunk, de azért mégis úgy érezzük ezt, hogy ez elég szűkös. És valahogy ezt érzem most, hogy így abszolút Isten elé kellett ezt most lerakjam, volt is erre lehetőségünk, hogy elmenjünk a máshova, de az egyik keresztül lett húzva, és jól teszi megtapasztalni ezt, hogy Isten ott van velünk, és majd ő, amikor akarja, ki tudja rendelni ezt a lakást. Tehát önálló, tehát magában az, hogy van egy ilyen vágyam, hogy legyen egy nagyobb lakásom, vagy lakásunk, az nem probléma szerintem. A probléma ott lenne, hogyha most egyből ezt elkezdenék Istenet felé vadonászni, hogy már pedig most azonnal volt meg ezt. És most nem mondja meg, de viszont várjuk azt, hogy majd amikor akarjuk, nem fogja meg a
problémát. Bármi is legyen, azt gondolom az életünkben ez egy hiány. Nincs olyan ember, akinek valamiféle hiány nincs, mert ha társ meg lenne, akkor lenne valami egész más.
és ezeken a hiányokon keresztül mérettetik meg a mi hitünk. És én azt gondolom, hogy Isten itt, amikor Kainhoz megy, úgymond utána szalad, akkor is azzal akarja szembesíteni, hogy a te problémád nem az, ami miatt haragszol. A te problémád pont az a lelkület, ami különbözik a testéletétől. Jó, ez így nyilván nem mondatik ki szó szerint, de ez nyilvánvaló. És azt gondolom, hogy nekünk újra és újra ezzel kell harcba szállni. Mert itt aztán a következő a folytatás az, hogy ha bár Isten figyelmeztette, hogy a bűnön uralkodjon, és tudna uralkodni a bűnön a vele való közösségbe, mégis leszeget marad a feje az Istennel való közösségéről. Nem olvasunk ellenben, olvasunk, hogy valaki máson akar uralkodni a bűn helyett. Mert az, hogy megölte a testvérét, az is valahol egyfajta uralkodás. Hogy a másik jobb nálam, a másik talán elfogadottabb nálam, kapott olyan képességeket, amiket nem, ügyesebb, jobb, és akkor mit csinálok? Letöröm. Megölöm vagy szó szerint, nyilván ez azért a mi közösségeinkben nem egy jelenlévő probléma, de azért lehet szóval is jönni. És kicsit savazom a közösség előtt, letöröm másként. És mi általában egymáson szeretünk uralkodni, elnyomni a másikat. Mindenki lehet egyébként nagyszerű, utálom rögtön. És ez a lelkület nyilvánult meg. És aztán, ha ebben tényleg elmélyülünk, ahelyett, hogy tényleg az Istennel való közösségünket mélyítenénk, és a haragban mélyülünk, akkor tényleg könnyen így testvérgyilkossá válunk a szó lelki értelmében. Nyilván. És hogy nem akarok egy ilyen szélsőséges fegyelem teológiát itt rátok húzogatni, nem a Grace Ministrystől jöttem, hanem mégis azt kell látnom, hogy Isten mégis... nem akarok szélsőséges kegyelmet hirdetni, de Isten mégis újra keresi Káint, miután megölte a testvérét. Nyilván, hogy ebben elsősorban egy felelősségre vonás van, de egyben az utána menésében megint beszél vele, megint keresi, megint figyelmezteti. Itt aztán tényleg véget lehetett volna vetni Káin életének. És Káin, hogy reagál? Tagadás, nyegleség, vár, őrtője vagyok én a testvéremnek. És mennyivel több Dávid viselkedése, mert én azt gondolom, Dávid ugyanilyen gyilkossá vált, amikor Úriást kivégeztette, csak hogy megszerezze azt, ami neki kell. Csak az volt a nagy különbség, hogy amikor ő figyelmezte, aztán mindjárt abba hagyom, ha perszünetet tartok, hogy megszólalnos. Az volt a nagy különbség, hogy amikor ő Istentől intést kapott a prófétán keresztül, akkor tényleg ő egyszerűen szembesült azzal, milyen szörnyűséget követett el, és leborult az Isten elé. Ha Isten akarta volna, elpusztíthatta volna rögtön Káint, mert a megkeményedett szívű fáraót is elpusztította, de pont azt mutatja ez a szakasz is, hogy annak ellenére, hogy később nem olvasunk aztán Káin megtéréséről, de mégis időt kapott, nem zárult le ott. Ezékiel 18:23-ban olvassuk azt, hogy nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjával és éljen. Nyilván én nem Káint akarom itt szimpatikus figurának beállítani a bűneivel együtt, de valahogy ezért az Istennél az a szemlélet, hogy a bűnös legalább annyira sérült, mint az, aki ellen vétkezett. Nem tud magától helyreállni. Nyilván Ábel se fog feltámadni, az ő élete nem fog folytatódni, de Isten nem úgy gondolkodik, hogy hát most meghalt az egyik, a másik viszont ezt tölte meg, akkor puff, őt is lezárjuk. De mindig életet ment. Valahogy egészen más a szemlélete. Mi bíráskodnánk. Halál. Nyilvánosan. Még alázzuk is meg. És Isten valahogy tényleg annyi kegyelmet áraszt ebből a szakaszból, és megmutatja, hogy mennyire más az ő természete. És ezt a természetet nem is feltétlenül amiatt akarom felvetíteni, hogy nézzük meg, hogy bezzeg mi, hanem azt, hogy ezt a mindennapokat tényleg vonatkoztathatjuk magunkra. Hogy újra, amikor bűnös vagyok, Isten újra esélyt ad nekem, újra kezdhetem a sokadik.
Szerintem ennél rosszabb az, hogy nem is akarjuk, hogy bárány legyen belőle, szóval ő neki nem jár a megtérés. Szóval, mert az egy dolog, hogy lemondok valakiről, de szerintem ebben a kontextusban súlyosabb. Az, amikor, mert tényleg azért nem jellemző az, hogy itt kinyírbáljuk egymást, de hát azért lehetőleg már azzal is úgymond, nem azt mondom, hogy gyilkosságot követünk el, de az, hogy másiknak az élet lehetőségét sem nyújtjuk, hát azzal némileg azért ugyanez az állapot mutatkozik. És miért? Mert ő nem érdemli meg. Hát ez egy szemét. ez egy mocsak, neki nem jár. Hát tudom, mert sajnos bennem ez ott volt az előző főnökömet illetőleg, hogy egyáltalán nem könyörögtem azért, hogy ő megtérjen és éljen, nehogy már. És tényleg a diákok szóltak rám, hogy mi lenne, hogy imádkoznánk érte. És az olyan megszégyenítő. És tényleg ez van helyen. Hogy? Ne, hát az ilyen közös probléma volt igazán. Nem, hanem ilyen alkalmak után, akkor miért imádkozunk, és akkor behozták a képbe. Hát ezt már nem hangoztattam nekik, hát ő érte nem. Ezt nem fogom mondani. De...
Felszok mindenki altára. Kényelemnek is.
Szóval volt, de mindenkinek ilyen. Aztán másnap a listát is felraktam, hogy ki lehet. Nem, de minden esetre tényleg egyszerűen a diákokon keresztül szembesített Isten, hogy milyen lelkület jellemez engem. Ha engem bántanak, akkor nem imádkozok, érted? De hát Jézus nem azt mondta, hogy ha megütnek jobbra, tartod abbalt, vagy menjél vele dupla annyit. Tehát nincs helyén az én lelki állapotom. És itt valahol tényleg a szó lelkértelmében nagyon sokféleképpen tudunk mi gyilkolni. Fél igazságokat mondunk, hogy eleve az igazságot se, mondjuk se azt. Szóval érdemes azért végig gondolni, hogy hogy állunk ezen a területen.
Ugyanez megtörtént velem is, mikor Olaszországban voltam, és recepciósként dolgoztam, és a recepciósok főnöke az egy szörnyű ember volt. És történt az, hogy mindenkinek ellehetetlenítette az emberi életét, és volt, nagyon nehéz volt néha bemenni dolgozni is. Hogyha ő volt idejött, és volt egy kameruni kolléganőm, aki ő mondta nekem, vele a tárékot csináltuk, mert az is fel volt, hogy megkerisztettünk délőtt, hogy ő egy hívőnő volt, és ő mondta, hogy ez egy kimárkodó szokat érte, hogy nagyon sok, azt mondta, hogy legyen lelke. És akkor így elnéztem, ilyen tiszta fekete nő, meg minden, de igaza volt, és utána elkezdtem én is imádkozni érte is, és egész más lett, tehát én nem mentem utána már gyomorkodottsal, és egyszerűen nem érni kellett. Nem vettem fel, amiket mondott, és ezt ő is észrevette, és utána valahogy így normalizálódott a viszonyunk. Meg még egy dolgot akartam mondani, hogy itt a hiányokról, meg a hiányok betöltéséről, hogy az Isten a hiányból is tud áldást csinálni, mert például nekem most eltört a karom, kocsajáztam, és kicsit magányabb voltam, mint kellett volna, és hát eltört, és hát így kívánok, hát szóval kicsit magamhoz mondtam, hogy most mi lesz, minden készül, amire itt tart, meg stb. Viszont egy a szüleimmel való kapcsolat hát szinte helyre lehet, mert így nagyon sokat segítenek most, és így elkezdtem tudni elfordni. És ezáltal egy olyan híd egy gyártól köztünk, ami nem is tudom, hogy ott tört volna át a nélkül. Szóval mi van ilyen?
Aztán nem akarom elhallgatni azt sem, hogy azért Káin tettének volt következmény, és hogy igenis nagyon veszélyes dolog ám azért a bűn, és hogy ezzel tényleg ne játszunk, és a kegyelem nem arra van, hogy kijátsszuk a bűn következményét, meg úgymond az ítéletét. De amikor Káin megkapja ezt az úgymond ítéletet és átkot, hogy átkozott a föld és kiüzetik, és fél, hogy őt megölik, aztán arról is beszélhetünk, bár szerintem ez annyira nem lényeges, de erre is van válaszom, hogy kitől fed Káin, hogyha elvileg csak négyen voltak még. De a lényeg az egészben az, hogy Isten azt mondja, hogy nem. Mert hétszeres átkot bocsátok arra, aki téged megöl, és még egy jelet is tesz Káinra, hogy vége. Szintén kegyes frázis szokott lenni, hogy a Káin bélyege, de hát az nem bélyeg volt. Az nem a bűnéért kapta, mint ítéletet, hanem azt a bűnéért kapta, mint védelmet. És én azt gondolom, hogy Káin és Isten viszonyából a két dolog, ami nagyon fontos, amit kiemelhetünk és hazavihetünk, az egyik az, hogy tényleg ez a hitetlen, gonosz, kemény szív mennyire el tudja torzítani a személyiségünket és az életünket. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben, amikor szintén a kemény szívről beszél, hogy ne legyen senkinek hitetlen gonosz szíve. És volt valamikor érdekelezett egy csendes hét, amikor a gonosz szívről prédikált nekünk egy héten keresztül Urány Dóra, és megnézte, hogy mit jelent az értelmező szótár szerint a gonosz, és ez a rosszul táplált állat. És én azt gondolom, hogy ez a hitetlen gonosz és akkor aztán fogalmazta, hogy tényleg olyat engedünk be a szívünkbe, ami annak nem való. És ugye a mi szívünknek elsősorban az Isten igéje, a táplálék és az a mindennapi kenyér. Én azt gondolom, hogy úgy védekezhetünk ezzel a kemény szívvel, az ilyen harag és felfogalkodott állapottal szemben, hogy igét veszünk magunkhoz rendszeresen. És mindenkinek megvan a szokás, hogy ki mikor csendesedik a nap részébe, ezért mégis mindenkit arra bátorítanék, mint ahogy reggel bedobunk egy kávét, hogy legalább egy mindennapi kenyeret olvasunk el, amit forgatunk útközben. És legyen ilyen mindennapi rutin a lelki táplálkozás, ne induljunk el otthonról. Nagyon sok ütközéstől véd meg minket, azt gondolom, az Isten igéje a nap folyamán. És ezt most nem ilyen babonás szinten akarom ezt reklámozni, de vegyük komolyan, hogy igenis az Isten igéje az, ami megment minket ettől a megkeményedéstől. A másik pedig, amivel bátorítani szeretnélek titeket, az, hogy itt végig azt látjuk Káin esetében, hogy Isten újabb és újabb esélyeket ad tőle, elidegenedett tőle, elszakadt az ellene fellázadt embernek. És hogy nyilván ez kegyelemből, és ő érte adatig, és a bűnbánat által, de bármilyen messze is sodródik akármelyikünk az Istentől, vigasztaló lehet az, hogy visszamentünk. Káinról nem olvassuk, hogy visszament, de nem véletlen kapta Istentől ezt a védelmet, hogy visszamehet hozzá. Az ő nemzetségéről annyira nem szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy lassan lezárva az alkalmat, nem sikerült a teljesség igényével mindent elmondanom, de az, hogy ebben a részben folyamatosan nemzetségeket látunk, elindul Ádámmal és Évával, Káin és Ábel, mint utód, egy nemzetség, aztán az megszakad, az egyik meghal, a másik megátkoztatik. Káinnal is folytatódik egy nemzetség, de hát arról végig azt olvassuk ott abban az 5-8 versen keresztül, hogy egy ilyen megsötétedett, megkeményedett szívű lesz. És végig pedig azt olvassuk, hogy Isten továbbra is folytatja az újrakezdés munkáját. Nem lehet megállítani az élet munkáját, véghez viszi az ő tervét. Ennél az ágnál folytatódik, Sétnél, az új gyermeknél, akit Ádám és Éva kap, az élet munkája. Akkor kezdték újra segítségül hívni az Úr nevét. Egy ilyen mellékes megjegyzés is található ebbe az utolsó két versbe, és nyilvánvaló, hogy Istennek ez a fontos, hogy folytassa az élet munkáját, hogy reménységet adjon, és nem csak itt erre a földi életre, hogy van tovább, hanem hogy van visszacsatolás egészen az örök életre. Azaz, hogy közösség Istennel nem fordul el tőlünk, akármennyire elhagytuk. És itt a nemzetségek kapcsán szeretném végre párhuzamba állítani, és Jézus Krisztus nemzetségét és váltságát még ehhez a történethez kapcsolni. Látunk egy testvériséget, amely megromlott, amely gyűlöli a másikat, mert többnek látja, mint saját magát, és emiatt harabból megöli. Ahhoz, hogy előre jusson, feláldozza a másikat, ehelyett Isten küld egy fiút, aki testvérünké válik, és hogy mi előbbre jussunk, ő maga áldozza fel magát. Nem a másikat áldozza fel, hanem önmagát azért, hogy életünk legyen és megmaradásunk. Más ez a testvéri lelkület, más ez a testvéri tudat. Másra törekszik. Nyilván ő volt a tökéletes egyszülött Isten, és ezért is tudta ezt véghez vinni. De az a nagy örömhír ebbe az egészben, hogy ő általa nekünk is részünk van benne. Nem csak nyerészkedhetünk belőle, hogy nekünk is örök életünk lesz, hanem lehetőséget ad, hogy átformálódjunk ilyen testvéri lelkületű emberekké. Hogy így tekintsünk egymásra is, és így tekintsünk még azokra, akik talán még nem testvéreink, de nem potenciális ellenségként egymásra, hanem potenciális fele barátból potenciális testvérre. Én ennyire készültem közétek, ha még szeretnénk beszélgetni, akkor folytassuk, csak igyekeztem fél hétig befejezni, ne bucskázzunk le egy közétől álmunkba.